Sziasztok, ez itt az Ugrádió, az Ugló hangja, a Civil Café februári adását halljátok. A vendég Lázár Zsófi. Hogy tudlak felkonferálni? Íróként? Vagy melyik a
leginkább
igazi szakmát?
Igen, valóban igen? Íróként konferál föl, az az érdekes része. Más dolgokat is csinálok, de ami a közönséget vagy a hallgatókat esetleg érdekli, az csak is az írás lehet.
Rólad fog szólni ez a műsor, mert téged akarunk ebben most megismerni, de azért hadd kezdjük az első blokkot azzal, hogy Lázár Ervin, édesapád, hát ő neki a mesein, történetein elég, nem is tudom, hogy azt mondhatom, hogy egy generáció, aztán több generáció
nőtt fel. A mondat, amit életemben a leggyakrabban hallottam, és szívesen és örömmel is hallom mindig ezt a mondatot, hogy apukád mesején nőttem fel. Ugye gyerekeim apukád mesején nőttek fel, úgyhogy több generációról van szó valóban, minimum kettőről. De inkább három.
Az egy elcsépelt kérdés, de ez tényleg inkább a belső része érdekel engem, hogy van-e olyan szeglete, vagy volt-e az életednek, amikor ez a nehéz-e egy híres embernek a gyermekének lenni? Ez
volt,
te hogy látod?
Volt olyan szeglete, és hirtelen jött ez a szeglet, mert a négy szegletű kerekerdő hirtelen jött, mert nagyon sokáig nekem apu volt, tehát akivel a petrezselymet szeleteljük a konyhában, vagy akivel mindig jó beszélget, mert mindig olyan jó dolgokat mond. Tudtam, hogy ő író, meg híres ember, mert másoktól hallottam, hogy láttam apukádat a tévén, mert nagy dolog, én meg tegnap vele ebédeltem. Tehát én nem foglalkoztat. És akkor egyszer kimentem a könyvhéten, dedikált édesapám, és gondoltam, hogy szegény biztos ott üldögél egyedül, és unatkozik, mert hogy hát láttam, hogy sokan az írók közül ott ülnek, és senki nem jön. Megláttam, hogy egy hatalmas nagy sor kígyózik apu előtt, kezükben az újabb és a régi könyvei, egy paksamétába, de nem egy darab könyve. És akkor volt egy ilyen pillanat, hogy Jézus, szegény apu. És meg szegény én, hát sajnáltam, hogy ennyi ember, és szegény én, meg hogy a következő, úristen, az apu ilyen híres. És akkor történt az, hogy hát akkor jesszusom. És akkor utána kezdtem így feldolgozni, nem tudtam mai napig sem, hogy mit jelent az embereknek, mit jelent a magyar embereknek, hiszen a magyar nyelv az nagyon fontos, mert hát nyelvében él a nemzet címszóval, ez tart minket össze, és ez nagyon fontos, mert attól lesz valaki magyar, hogy az anyanyelve magyar. És édesapám ezt a nyelvet, ezt borzasztóan jól ismerte, és védte is, és szerette is, és azok az emberek, akik az ő mesején nőttek fel, azok bizonyosan, hogy jó helyről, de az ősforrásból kapták az információt, hogy hogyan is kell ezzel a magyar nyelvvel bánni, mert ennek nagyon nagy mestere volt, azon felül, hogy az az üzenet, amit ezzel a nyelvvel közvetített, az nem csak a gyerekeknek, nem csak a kicsiknek, hanem a felnőtteknek is szól, és hát ezek ilyen tanítások ezek, mind, amit édesapám írt, amit nem, tehát nem véletlen, hogy őt annyira sokan nem csak szeretik, hanem az életük része tulajdonképpen. És hát akkor jött ez, hogy úristen, az apu milyen híres, és akkor jött ez a megfelelési kényszer, ami persze mindenkiben benne van a szüleivel szemben, tehát tévedés ne essék, bármi is legyen, édesapád vagy édesanyád foglalkozása, akkor is benned van a megfelelési kényszer. De volt egy ilyen nehéz időszak, ugyanis én is írtam, de nem azért, mert elhatároztam, hanem mert úgy jött. És hogy akkor elmentem valakihez, mint 10-20 fiatalon, egy novellával, és akkor nagyon csúnyán nézett rám az a szerkesztő bácsi, és azt mondta, hogy mer maga írni egyáltalán? Jaj. És akkor Jézus, és akkor hogy merek? És akkor ez a tiptódás, ez eltartott egy darabig.
Mikor volt az, amikor elmentél már, vagy elmertél menni a szerkesztőhöz, hogy na most ezt én írtam?
Hát mondjuk 25 éves voltam, annak ellenére, hogy akkor már tehát több novellám volt, több mesém volt, egyiket se tartottam olyan jónak, meg nem is voltak annyira jók. Nem kellett volna egyébként fűhözfához rohangálni vele, vagy annyira úgy gondoltam, hogy kell valami visszajelzés. Sajnos vannak nagyon jó szerkesztők, akik meg irodalmárok, akik segítik az embert, jó tanácsokat adnak, helyre tesznek. Első körül beleszaladtam egy olyanba, aki pont nem ilyen volt, hanem szerette volna megmondani azt, hogy na majd ő megmondja, hogy én mit írjak, és hogyan, és na majd ő megmondja, hogy mit ne. És
de ez egy típus, nem?
Ez egy típus. Aha. Másik típus a Giorgio Pressburger. Sajnos már nincs közöttünk, ő az olasz intézet, az Istitutónak volt az igazgatója, és ő tartott kreatív írás kurzust. Amíg ő itt volt az igazgató, addig nem csak az olasz ügyet szolgált, hanem nagyon sokat tett a magyar kultúráért, és a magyar-olasz, meg a nemzetközi kulturális kapcsolatért.
Hol járunk, bocsánat,
98, mondjuk, vagy 7 inkább. És hogy ő tartott egy kreatív írás kurzust, utána még egy forgatókönyvírő kurzust, ahol mind a kettőre eljártam, és ott rengeteget tanultam nála, és ott tapasztaltam meg, hogy milyen az, amikor egy ember, és a Giorgio Pressburgerről beszélünk, akit tehát nem bőzöm eleget dicsőíteni, a másik, akit még így dicsőítek, az Rész Pál, ő a Holmi főszerkesztője volt, és hát ő egy kőszikla, egy gyémánt, nem is tudom, minek neveznem, tehát a nyelv őrzésében nagyon szigorú ember volt. Nem is számítottam arra, hogy leközli egy novellámat, mert én csak azért mentem el hozzá, hogy mondja meg, hogy ez jó-e, és mégis leközölték. Ő volt még az, aki, de azt mondom, hogy felnézek rá, és tisztelem, és azért, mert úgy állt hozzá, mint Giorgio Pressburger, a feltörekvő, vagy csillogó szemű, vagy nem tudom milyen álmokat dédelgető írópalántákhoz, hogy nem elgáncsolta, hanem jó, rendben, hogy ezt csinálod, ez nagyon jó, csináld tovább, nem dicsérlek agyon, mert akkor elbízod magad, hanem adok neked pozitív-negatív visszajelzést, és hogy kifejlesztem benned az önkritika tudományát, vagy képességét, amivel rájössz arra, amit édesapám is mindig mondott, hogy az írás az nem úgy van, hogy akkor te író lettél. Az író az egy olyan ember, aki szenved természetesen, mert ez az írás, ez nem egy foglalkozás, hanem ez egyfajta betegség, egy belső kényszer. Ha nem csinálod, akkor benned méreggé válik, és elkezdesz önpusztító technikákkal. Lehet, hogy akkor is, hogyha írsz, közben is pusztítod magad, mert nem tudod az agyadat, meg a szívedet, meg a lelkedet, ami tartalom abból kijön, nem tudod megfelelőképpen kezelni. Ezért van olyan sok ember a művészek között, aki hát szenved mindenféle pszichés betegségben. És hogy az író egy olyan dolog, ami az ember lesz, és onnantól kezdve mindig az. Az édesapám azt mondta, hogy az író az nem lesz író soha, hanem mindig újra és újra írónak kell válnia minden egyes alkalommal, hogy valamit elkezd írni. És hogy ez nagyon fontos, hogy ezt tudják az emberek, nem az emberek, nekik nem kell tudni, az írónak kell tudnia, hogy neki minden egyes alkalommal újra és újra íróvá kell válnia. Tehát nem szabad, hogy ő elveszítse az önkritikát, vagy az önkontrollt. Az se jó, hogyha túlságosan kételkedik önmagában, de az még rosszabb, hogyha úgy gondolja, hogy most nem tudom, kapott valami irodalmi Nobel-díjat, vagy nívódíjat, vagy valamit, és onnantól kezdve bármit is mond, vagy bármit is ír, a szentírás, és mindenki el fog ájulni. Lehet, hogy így van, de ez nem biztos, hogy jó, mert hogy felelősséggel tartozik azért, amit ő mond, és azokért az emberekért is felelősséggel tartozik, akiknek mondja, hiszen egy író az tanít, akármennyire is bármit is ír, tehát teljesen mindegy a műfaj. Nagyon fontos, hogy a műfaján belül úgy és olyan módon nyilvánuljon meg, hogy a maximumot nyújtsa saját magából, és mindig és újra és újra ki tudja találni azt a tehát önmagát és a történetet, mert a történet borzasztóan fontos. Ezt kevesen értik, hogy vajon miért tüntettek például Amerikában a forgatókönyvírók. Például azért, mert mindenki a imádom a rendezőket, a filmeket, félreértés ne essék, de például ott van Alfred Hitchcock, ugye, aki megcsinálta a Pszichó című filmet, Robert Bloch regényéből. És hát nagyon-nagyon tetszett neki ez a regény, ami egyébként egy igaz történeten alapul, és hát szenvedett fel nyilván a Bloch, hogy megírja ezt a könyvet. Rengeteget kutatott, megírta a könyvet, majd Hitchcocknak ez nagyon tetszett, és gondolta, hogy ő ebből csinál egy filmet, de nem jó, hogy az emberek tudják, hogy mi a vége. Ezért fogta magát, felvásárolta az egész készletet, snitt, és megcsinálta a Pszichót, ami a mai napig, hát nyilván az ő nevéhez kötjük, nagyon jó a film, csak arról feledkezünk meg, hogy hoppá, volt egy író, aki ezt az egészet megírta, kitalálta, utána járt, És Alfred bátyánk pedig fogta magát, és ezt önmagának kisajátította, ezt a történetet, és ez egy kicsit ilyen példaértékű, hogy kicsit jobban kell tisztelni azokat az embereket, akikben van annyi, ami nagyon sok, hogy saját maguktól ki tudnak találni történeteket, karaktereket a fejükkel, meg valamivel, ami van bennük, ami édesapámban is volt, amit föntről kapott, vagy genetika, tök mindegy, de tehát az író az egyfajta tehát teremtő, tehát ő alkotó, a minden művész alkotó, az író az teremtő, mert ő teremti meg a történetet. Történet nélkül semmi nincs. Nincs film, nincs színház, nincs festmény, nincs zene, semmi nincsen. Tehát a történet elsődleges.
Jó, most itt az ideje egy kis zenének, és akkor nem sokára folytatjuk Lázár Zsófival a Civil Café februári adásában.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor.
Pero con orgullo, aquí se comparte, lo mío es tuyo.
Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando, aquí se respira.
Sziasztok, ez itt a Zug Rádió Zugló hangja. Civil Café című műsor februári adásának második blokkjába értünk. Kicsit az előzményeknél még maradva, aztán tényleg rátérnénk én a pályádról, meg hogy látszik ez a te oldaladról, az eddigi életutad, ez mindig egy kicsit más, mint ahogy az ember gondolja. Szerinted, hogyha más családba születsz, akkor is író leszel, vagy pedig ez valahogy úgy rátelepedett a természetessége annak, hogy valaki történeteket ír? Ez kell egy belső tűz, nem?
Kell, mondjuk rám telepedett ez, amit mondtál, micsoda, ez jól hangzott, igen, rám telepedett. Igen. És ez jó, persze, hát az ember ezt magában hordozza. Mindenki az édesanyám családjában is vagy színészkedett, vagy rajzolt, énekelt, tehát mindenkiben benne volt ez. Van, aki nem tudta ezt kibontakoztatni, mert nem voltak olyanok a körülmények, de azért mindenki boldog volt ezzel, hogy van benne valami kis szikrácska, de apuban meg egy hatalmas nagy tűzláng és vulkán volt, hála Istennek, úgyhogy ő, hát én úgy gondolom, hogy felülmúlhatatlan, és borzasztóan büszke vagyok rá, és örülök neki, hogy ő az édesapám, bár néha azért egy kicsit hát meg vagyok ijedve, hogy Jézusom, tehát soha nem fog tudni megfelelni neki, de ez így van rendjén.
De van benned egy ilyen megfelelési, hogy mit szólna, vagy mit szólt hozzá akkor annak idején, amikor elkészültél valamivel?
Az, hogy ő mit szól, az annyira nem zavart, mert soha nem szólt csúnyát. Tehát őtől, mint embertől nem féltem, csak az, hogy mások mit fognak mondani, hogy most a Lázár Ervin bármit is csinál,
hozzá lesz mérve.
Igen, hogy akkor hát hogy gondolja a Lázár Ervin lánya, ezt hogy engedheti meg magának a Lázár Ervin lánya, meg ilyet hogy írhat meg, tehát hogy ilyenek. Tehát, hogy bármit csináltam, végigmentem az utcán, biztos vagyok benne, hogy testvérem, Fruzsi húgom, meg Zsiga öcsém, és ugyanígy volt, hogy a Lázár Ervin lánya, meg a Lázár Ervin fia, az így meg úgy, tehát nekünk kell valahogy viselkedni, mert hogy kötelező. És ez jó, csak néha, hát bassza meg címszóra, bocsánat, hát hadd legyek már egy kicsit így lazább, és nem lehet, mert rögtön ott terem valaki, aki mondja, hogy na hát a Lázár Ervin lánya az nem csinálhat ilyet, nem beszélhet csúnyán, nem cigarettázhat, vagy nem mehet végig az utcán röhögve, vagy nem jelenhet meg smink nélkül félsületlenül és idegesen, hanem ő neki mindig a skatujából kell, hogy legyen kihúzva, és nagyon szépen kell beszélnie, és napra készen flottul el kell tudnia mondani, akár mondjuk édesapám egész élettörténetét, stb. Tehát, hogy ez egy léc, ami fel van rakva. És amit, hát mondjuk valamikor, jó, ott legyen ott a léc, én már nem akarom ezt leverni, egy ideig akartam. Most, hogyha nem akarom nagyon megugrani, akkor inkább azt csinálom, hogy nem megyek a lécnek a közelébe, hanem egy kicsit eltávolodom olyan helyekre, meg olyan helyzetekbe, ahol elengedhetem magam. Mert abban a pillanatban, hogy bármi irodalomról, művészetről van szó, akkor rögtön ott van, hogy én vagyok a Lázár Ervin lánya, és ez nagyon jó. És akkor viszont a lécet meg kell ugrani, azt nem szabad leverni.
Na most akkor két kérdés, ezt a lécet te tetted oda?
Hát nem, az ott van, tehát ez van. Tehát ez a léc, ez létezik. Tehát ez nem az én... jó, valamikor egy kicsit próbálom lejjebb engedni, meg följebb, mikor milyen kedvem van, de a lécet ezt nem én tettem oda, hanem azt édesapám és az ő nagysága, meg a család, egyébként a Lázár család, amelyik egy ilyen példaértékű család, abból a szempontból, hogy összetartás, hagyományi őrzés, szeretet, tisztelet, tehát ez a Lázár családban ez alapvető, és hogy ez nagyon jó, hogy az ember egy ilyen családhoz tartozik, mert pontosan lehet tudni, hogy feltétel nélküli a szeretet, tehát hogy te bármit csináltál, bárhova elkallódtál, soha nem fogják azt mondani, amikor visszajössz, hogy most akkor te menj a francba, hanem visszafogadnak, hogyha pedig nagyon okos vagy, meg ügyes vagy, akkor szeretnek, de azért nem dicsérnek agyon, hanem azért le kell, ott mindenkinek, tehát a mi családunkban mindenkinek le kell tennie valamit az asztalra, nem feltétlenül művészeti téren, hanem akármit is csinál, most legyen egy asztalos, amit nagyra becsüljünk, mert ez egy nagyon szép dolog. Bármit is csinál, azt csinálja jól. És hát lehetőleg legyenek neki gyerekei, ezt a kritériumot, ennek a kritériumnak én nem felelek meg, de hát legalább viszont van 4 darab unokaugom, és most már van egy kicsi unokaöcsém is, és mindez úgy, hogy semmit nem tettem érte, csak a babérokat aratom le, hát ez így sikerült, más téren viszont próbálok megfelelni ennek, és ez igen.
Sokszor használtad a megfelelés szót.
Hát én, mert ez sokszor van jelen az életemben, tehát ez valószínűleg, hogyha nem lennék ilyen családi helyzetben.
Mikor kezdtél el írni? De tényleg a leges-leges első élményed, amikor még hogy na, ezt én kipróbálom.
Én nem gondoltam, mert 8 éves voltam, amikor elkezdtem naplót írni egy ilyen kockás, vagy csíkos, vagy vonalas, nem tudom milyen füzetbe, és az volt az első mondat, hogy kedves naplóm, vagy nem is volt én, hogy kedves naplóm. Az volt az első mondat, hogy itt az ideje, hogy elkezdjem a naplóm írni. Mint hogyha ez az lenne, hogy most itt az ideje, mit tudom én a gyereknek, amikor már kinőtt ugye a pelenkás korszak, hogy itt az ideje, hogy bilire hűljek. Tehát ilyen, mint hogyha ez ilyen az evolúció része lenne.
Szükségszerű a fejlődésben.
Szükségszerű, hogy hát természetesen elkezdem a naplómat írni. És ezt azóta is üzem ezt a foglalatosságot, mostanában ritkán, viszont mindenkinek tudom ajánlani a naplóírást, mert én például mindig azt hittem, hogy baromi jó az emlékezetem, a memóriám. Én mindenre emlékszem, részletesen, és hát van, amikor jön valaki, és mondja, hogy hát Lázár Zsófi, ez nem úgy volt, hogy te meséled, ez másképp, hanem egy kizárt dolog, én emlékszem. És akkor elmegy az ember, persze nem mondom meg, hogy hát már belém ültette a kétet, mert akkor
hiúság is van a világon,
előkeresem a naplómat, és ott van, mint 1992. május 5-e, most pont az apu születésnapját mondom, vajon miért, ez tök véletlen volt. És elolvasom a bejegyzést, hogy Jézus, mert igaza volt Tibinek, vagy Jocónak, aki azt mondta, hogy hát ez nem úgy, mert tényleg nem úgy volt, az embert megcsalja az emlékezete. És másít folyamatosan, lehet, hogy így tesztük elviselhetővé a múltat, vagy bizonyos kellemetlen dolgokat, vagy megszépítjük, és furcsa ezzel szembesülni, de nagyon tanulságos, mikor gondolsz valamit, hogy ez így és így volt, és nem is olyan kis dolgokat, tehát nem azt, hogy most paprikás krumpli volt ebédre, vagy pedig paradicsomos káposzta, hanem valami fontosat, valami korszakalkotó dolgot, és kiderül, hogy rosszul emlékszel, és ezzel azért nehéz is szembesülni, de jó is. Tehát a naplóírás volt az első. És akkor utána meg elkezdtem olvasgatni, mit, könyveket nyilván, de hát mondjuk nem eléggé, hát nem is tudom, hogy hát ezt el szabad mondani, hogy hát sajnos én már 10 évesen rakétaregény újságokat olvastam, meg Agatha Christie-t, meg Raymond Chandler-t, meg valami ilyen korai érett gyerek voltam, folyton olvastam. Olvastam lányregényeket, meg pöttyös könyveket is, Jane Eyre, meg a Koldus és király, nagyon szerettem, és mindig épp Anne Frank naplóját imádtam, de ezt annyira, hogy ezt ilyen darabokban, már 2 van darabokban. És akkor mindig annak abban a stílusban írtam egy kis, mondjuk, könyvet, amit éppen olvastam, és ez van is egy ilyen füzetem. Van benne leányregény, krimi, akkor várja, mi van még benne? Valami még van, most ezt nem tudom.
És ezek megvannak?
Megvannak, és egyszerűen borzasztóan szoktam rajtuk röhögni, tehát így kész, tehát azt akkor veszem el, amikor nagyon szomorú vagyok, mert attól biztos, hogy jó kedve derülök. A krimi, igen, borzasztó.
És amikor ugye a napló azért más, azt valószínűleg az emberek 89%-a írja. Valószínűleg ugyanebből a...
Hát most várjál, te is akkor írsz naplót ezek
nem,
szerint.
Nem. Azt én például én a 10%-ba tartozom.
És akkor miből gondolod, hogy a többiek írnak, hogy ilyen sokan?
Általánosabb, nagyon sokat, de generáció, tehát nyilván nem a mostani generáció, de a mi generációnk talán igen. De legalábbis elég általános.
Hát mondjuk el, hogy a mi generációnk az, mert
az 40-50 között.
40-50, tehát hogy milyen 70-es években voltunk olyan 80, kedvesek igen. A világra jönni, mondjuk, tehát hogy azt hogy tudják a hallgatók, hogy a mi generáció, hogy miről beszélünk.
Jó, tulajdonképpen, és ez messze menne, meg nem is az adásba tartozik, de ha úgy vesszük, a blogolás, ez is egy naplózás a Facebookra, akik különféle részletességgel kiteszik az életüket, az is egy naplóira, tehát valahogy ugyanabból az ösztönből ered. De nem erről beszélünk, most írásról beszélünk. Amikor nem naplót írsz, nem önmagadnak, bár ez megkérdőjezem, mert azért az ember elkezd írni, valószínűleg az is egy elég nagy szeglete, lehet, hogy ez is generációs kérdés, hogy az ember történeteket ír, tehát nem magát írja meg, legalábbis nem ebben a formában.
Tehát történetben is magadat írod, meg igen, minden szereplő te vagy.
Igen, de hogy nem leírod tényszerűen, hogy akkor arra emlékszem, alkotsz valamilyen fiktív dolgot, nem naplózod. Ez mikor kezdődik? Ez naplóírás után nyilván, nem?
Hát ez pontosan 12 éves koromban kezdődik, ez a regényírás, tehát mondom, hogy akkor kezdtem el ezeket ilyen új gyakorlatként, ezt most mondom utólag, mert akkor csak egyszerűen úgy gondoltam, hogy ezt a Jane Eyre-t, ezt nagyon jól megírta a Charlotte Bronte, de ilyet én is tudok. És akkor próbálkoztam, és minden egyes alkalommal, hát nagyon jó ez a, nem is tudom, a Raymond Chandler-től a, mit tudom én, a Kicsi nővér című krimi, de ilyet én is tudok. És akkor próbálkoztam. És így kezdődött, és akkor utána jöttek a kis saját történetek, és sajnos sokszor olyan gyorsan gondolkodtam, nem biztos, hogy ez jó, tehát ezzel nem azt akarom mondani, hogy okos vagyok, mert az iskolában azért hát nem ez derült ki, például a kémia órán, hogy én nagyon okos vagyok, de borzasztóan gyorsan jár az agyam, tehát hogyha ez borzasztó, mert fölkelek reggel, és az gyerekkoromban is így volt, és még elvonulok a fürdőszobába fogat mosni, addig eszembe jut 8 bolog, vagy 5 minimum, ha fáradt vagyok, akkor csak 2, hogy amiből lehetne valamit írni, vagy akármi is lehetne belőle, hogyha lenne annyi idő a világon, ami alatt én ezt meg tudnám csinálni. Most ezért nincs nekem rengeteg sok könyvem, meg életművem, mert hát egyrészt talán lusta is voltam egy időben, most már próbálnám behozni, meg pótolni, és hajtom az időt, próbálok minden pillanatot, minden másodpercet megtölteni valami tartalommal, de hát ahhoz idő kell, és hát ahhoz kell egyfajta nyugalom, hogy az ember azt, ami a fejében van, azt leüljön a fenekére, a kezével, ugye leírja a papírra, vagy begépelje, vagy be, nem tudom, mit csinálja a klaviatúrán, és a számítógépbe, és ehhez idő kell. És nem is biztos, hogy ami a fejedben van, tehát aznak nem úgy kell kijönnie, ahogy azonnan kijön, hanem akkor ez egy szakma. Ezt is édesapám mondta, hogy a prózaírás favágás. Ez alatt azt értette, hogy akármennyire is baromi jó az, ami a te fejedben van, azt úgy kell leírni, hogy az úgy is hasonló, hogy te azt elgondoltad. Lehet, hogy pont a kedvenc mondatottól, vagy a kedvenc mesehősöttől kell megvárni, mert nem passzol bele a szerkezetbe, ugyanis, vagyis hát a keretbe mondjuk úgy, mert hogy a minden műfajnak van egy bizonyos kerete, vannak szabályai, amiket érdemes betartani, mert hogy nem véletlenül van kitalálva, hogy a ezek a, te hogy mondjam, dramaturgiailag nem véletlenül találták ki, nem találták ki, hanem ők jöttek rá, hogy van ilyen a görögök, hogy van ez, hogy hogyan hat, hogyan működik, és hogyan lehet azt átadni másnak, amit te kitaláltál, úgyhogy ezt ő is egyrészt úgy érezze, úgy hallja, úgy integrálja be a tudatába, ahogy te azt kitaláltad, és még plusz adja hozzá saját magát is, tehát érezze azt, hogy ez róla is szól, az övé is magáinak tudja érezni. És ez bizony egy szakma, tehát ez a nehéz része. Kitalálni mindenféléket, meg szereplőket, neveket, az viszonylag könnyű, mert ez úgy jön. De megcsinálni, megírni, átadni, az a nehezebb dolog, és akkor jön az, hogy akkor fel kell olvasni, akkor megőrül a családtag, ugye, az összes, mert felolvasol. Felolvasol és felolvasol. Ez jó, mind röhögsz, odaadod, olvassa el. Min nevettél, melyiken nevettél? Ugye azon nevettél, hogy nem azon nevettem, egy másik. Ja, akkor az, amin én úgy gondoltam, hogy nevetni fogsz, az nem jó, akkor húzzuk ki. Tehát tesztelni kell, és édesapám mondta, hogy nagyon jó, hogy az ember környezetében gyerekek van, vagy ez baromi sok ötletet lehet tőlük, ugye, nem lopni, elsajátítani, hogy úgy mondjam. És nagyon jó kritikai észrevételeik is vannak, hiszen ők még nincsenek de nem romlatlanok, érted? Úgyhogy ez egy ilyen nehéz dolog, és ma nagyon-nagyon szerencsés, mert Stephen King, imádom, meg Jókai, nem tudom, hogy a kettőt most hogy hoztam össze, de hogy a francba tudtak annyit írni? Hát világon nincs annyi idő, hogy ennyi könyvet hogy tudtak megírni? Tehát ők nem csak borzasztóan zseniálisak és tehetségesek voltak, hanem még baromi szerencsések is, valószínűleg, hogy volt olyan körülmény, ami lehetővé tette számukra, hogy ami a fékben, ezt le is tudják írni, tehát de volt rá lehetőségük. Úgyhogy ez egy ilyen dolog, hogy ez nagyon sok minden kell, hogy összepattanjon azt, hogy neked van tehetséged is, és meg is tudod azt valósítani, az meg a másik fel, hogy eljut-e a nagy közönséghez, legalább pár emberhez. Van, akinek csak pár emberhez jut el, amit alkot, de az is nagyon jó, mert meg tudja változtatni egy embernek az életét, vagy bizonyos dolgokban, hogy vigaszt tud nyújtani, segítséget tud nyújtani egy-egy műalkotás, hogyha pont akkor találkozik vele, amikor neki arra szüksége van. És ez nem csak az írásra vonatkozik, színészek játékára, festményre, zeneműre.
Kijönni a valóságból. Itt az ideje megint egy kis megszakítást tennünk, elmegyünk zenére, aztán visszatérünk Civil Café februári adása, vendég Lázár Zsófi. Sziasztok, ez itt az Ugrádió Zugló hangja, a Civil Café februári adásának harmadik részéhez érkeztünk. Lázár Zsófival beszélgettünk, belem szorult a kérdés még az eddig elmondottak alapján, hogy kettő kérdés, aztán tetszőleges sorrendben válaszolsz rá. Az egyik, hogy az ember úgy gondolná egy kívülállóként, hogy van valahol egy gát, amit, vagy egy küszöb inkább, amit át kell lépni, amikor az ember először megmutatja, legyen az az édesapjának, nem feltétlenül már egy szerkesztőnek, bárki kívülálló személynek az, hogy nézd, ezt írtam. A másik meg, hogy írsz-e vázlatot, szoktál-e vázlatot írni?
Igen, először édesapám másképp írt, mint én, és mindig mondta, hogy ez borzasztó, hogy én csinálom, hogy fogom magam is leülök írni, és fogalmam nincs, hogy mi a vége. Ő azt mondta, hogy mindig kell tudni, hogy mi lesz a vége. De mondtam, akkor én nem tudom, hogy mi lesz a vége. Én a közepe, egy kicsit a közepe előtt jövök rá, hogy mi lesz a vége. Mert hogy van egy mondat, vagy egy bekezdés, amit megírok, és fogalmam nincs, hogy mi lesz. És akkor utána mondjuk elmegyek főzni, vagy kimegyek a közértbe, és akkor rájövök, hogy akkor mi lesz, mi a következő, és a közepe táján már kezdem írni a vázlatot, hogy akkor ezt az embert, ezt a karaktert ide, ezt a történést oda, azt meg amoda, ami persze változhat közben, és akkor már tudom, hogy mi a vége. Tehát azért vagyok mindig bajban, vagy voltam bajban, amikor szinopszist kértek tőlem, mert úristen, hát fogalmam sincs, hogy mi lesz ebből, amit én most csinálok. Azért a szinopszist megírtam, de soha nem az lett belőle, amit én ott leírtam, hanem valami más. Tehát más lett a vége. Nem tudom előre kitalálni, sajnos. Tehát úgy, nincs úgy, hogy akkor most megírom a vázlatot, és utána megírom, de közben írom meg.
És erről az először megmutatom típusú érzésről? Vagy ez nálatok teljesen természetes volt ilyen családi közegben?
Nem tudom, apu például egy ilyen régi írógépe volt, amit nálam is látsz, ez, azért vettem ezt az írógépet, mert az apu írógépét elvitte a múzeum, teljesen jogosan lett mindenki hadlás, hogy minnyit Lázár Ervin. Nagyon jó kis írógép ez, egy magyar gyárt, meg Olympus, vagy Olympikum, nem tudom mi a neve. Lehet vele írni, mert az írásnak van egy fizikai, tehát ez egy ritus, a kézzel írsz. Uh-huh. Tehát, hogy az beleadó, tehát más egy klaviatúrát nyomkodni, mint egy töltött tollal írni. Akkor fontos, hogy a papír meg a toll, hogy viszonyulnak egymáshoz, hogy picit karcoljon, de azért úgy menjen is olyan szabadon, tehát ez a, mint nem is tudom, hogy mondjam, tehát van ennek egy fizikai öröme, és egy fizikai ritusa, az írógépnek is, hogy akkor nincsenek ékezetek, be kell ékezni, mikor olvasod, és akkor közben ékezel, és közben még eszedbe jut valami, akkor beszúrod. Egészen más, mint a számítógép. A számítógép picit olyan romantikátlan, és apu mindig letakarta, amikor írt valamit, letakarta, és nem mutatta meg. És nem szerette, hogyha menet között, csak a legvégén. Én viszont még nem volt kész, én már akkor az első mondattal rohangáltam a családtagjaim, az, hogy ezt olvasd, de na jó, de hogy folytatódik? Hát jó, azt én nem találtam ki. Tehát én állandóan, én ilyen kicsit ilyen exhibicionista módon viszonyultam ehhez, tehát nem dúdostam a fiókban, mindig mindent felolvasnak, mondnak, hogy ez jó, nem jó, tetszik, nem tetszik. Tehát picit, hát, hogy mondjam, leharcoltam a családot ezzel a felolvasásokkal. Most már picit jobban tudok magam uralkodni, de az első felolvasás az persze mindig szívdobogás, meg úristen, de nem a családban, hanem akkor mondjuk fel kell olvasni egy novellát. Szalma Edit, aki illusztrálta az első mesekönyvemet, a Varázsúvalából, Mozart Varázsúvalájából készült mese. Ő volt olyan borzasztóan kedves, hogy egyik novellámhoz, aminek az a címe, hogy nem itt az eszembe. Na mindegy, egy műlovadnő szerepel benne, akinek az a művész neve, hogy Fáta Morgana, és megfestette ezt a Fáta Morgánát. A műlovadnő arról nevezetes, hogy eldugott a nagy abroncsos szoknyája alá egy embert, akit kerestek a németek, vagy az oroszok, tehát ez a novellában se derül ki, és lefestette, és a kiállításon felolvastam ezt a, a Napóra Villa, bocsánat, az a címe. Mert hogy ez az ember, aki ezt az egészet elmeséli, a Rudi bácsi, az egy régi villában lakik, aminek egy napóra van a falán. Nagyon szeretem a napórákat, mert a valódi időt mutatják. Tudod, hogy az árnyék, tehát hogy az például Debrecenben 5 perccel előbb van, vagy később, nem tudom pontosan, mint itt Budapesten. De zónaidőket azért találtak, vagy időzónákat azért találták ki, hogy a vonatot ne késd le, meg a repülőt. De egyébként az idő az mindenhol más, tehát így vált, tehát az időzónák azok nem az igaziak. És hogy a Rudi bácsi elmeséli ezt a történetet, ezt megfestette Szalma Edit, és ott a kiállításán fel kellett olvastam ezt a novellát. Tehát ez volt az első eset, hogy fel kellett nem volt nagy közönség, kis közönség, de közönség volt, fel kellett olvastam. És majdnem, én úgy gondoltam, hogy most meg fog állni a szívem, tehát rettenetesen lámpalázas vagyok. Tehát addig a pillanatok, amíg el nem kezdek olvasni, akkor már jobb. De amikor oda kell állni, és akkor veszem a levegőt, hogy akkor, és akkor ha akkor ki tudok nyögni valamit, és nem rohanok ki, akkor már nyert ügyünk van. Igen. Szóval az borzasztóan nehéz, tehát az ilyen halálközeli élmény nagyjából a felolvasás. De ez minden egyes alkalommal a mesékkel és íróolvasó találkozón halálközeli élmény az megvan, amikor fel kell olvasni, meg kell szólalni, hogy nagyon hülyeséget mondj. És látod, az előbb sem jutott eszembe a saját novellám címe. Na volt olyan blamás, nem jutott eszembe, hogy hogy is hívják a szereplőt a könyvben. Szóval az izé,
magának az írónak.
Ja, hogy is hívják. És akkor kisegítettek, hogy az Antares, az a Sarcillag város polgármestere, most a téli meséről beszélek, ami egy... Hát érdekes módon én szerintem nem volt annyira jó mese, ezért is raktam a fiókba. És Farcis Alexandra, aki a Bogár mesét rajzolt, ő megtalálta, mert mindent megtalál, és azt mondta, hogy ez jó, ezt csináljuk meg könyvben. És megcsináltuk, és egyszer, mint Nagy Judit, a Székesfehérvári Szabad Színház dramaturgia rendezője, ő színre is vitte, játszották is minden évben egyszer, mert ugye ez nyilván nyáron nem lehet, mert télapós. És a télapos mesében vannak szereplők, vagyis az összes karakter csillagokról van elnevezve, hogy Antares, Algenubi, Bellatrix, Vindemiatrix, tehát ezek nem ilyen, volt ebből probléma, hogy miért ilyen nevük van ezeknek az embereknek, miért nem Jancsi és Juliska. És hát mondtam, azért nem, mert a Sarcsillagváros lakóit nem hívhatják Jancsinak és Juliskának, hanem inkább Bellatrixnak, meg Vindemiatrixnak. Viszont az olvasó találkozón volt, hogy én is elfelejtettem, hogy hogy is hívják őt, mert hogy annyira bonyolult. És hát volt ilyen, igen, hogy úristen, hogy hívják, tehát az embernek még saját magából is föl kell készülnie, hogy ne legyen kínos szituáció, tudod.
De ezt lehet kezelni, meg hát igen, hogy egy idővel, hogy egyre több mesehőse vagy szereplője van az nyilván.
Az annál rosszabb, mert annál jobban elfelejtett. Hogy is volt az édesapám felesége, Vati Zsuzsi néni, a testvérém anyukája, ő is mondta neki, hogy Zsuzsi néni, olyan jó ez a novella, amiben ez és ez van. Az ősi háztető. És akkor melyik is az? Hogy is volt? És akkor lehet mondani, hogy Zsuzsi néni, az, nem, hát ő arra nem emlékszik, mert soha nem olvassa el, amit ő már leírt, mert utálja el olvasni újra.
Igen,
ki van pipálva a kéz, és ment tovább. Tehát ő meg ilyen író volt. És rettentően imádnivaló egyéniség volt. Édesapám őról a mintázta vacskomat itt, mert hogy Vati Zsuzsa, és ő nagyon egy macskás volt picit, azért volt macskás, mert olyan nagyon-nagyon ilyen nesztelenül közlekedett, és mindig úgy tudott mellettem teremni a konyhában, hogy nem vettem észre, hogy bejött, és szóval ilyen nagyon-nagyon szeretetre méltó ember volt, és ezért lett Vacskamati, és sokan csak így ismerik, hogy ő a Vacskamati, és közben meg ő egy nagyon nagy írónő volt, akit rendkívül szíven viselte az emberek sorsát, rengeteg szociográfikus könyvet írt, például úgy hívtak, hogy Nyomorpatikus, például az a könyve szakmunkástanulókról szól, az 56-os, tehát egy 56-os hölgyről is írt egy nagyon megrázó könyvet, az Itt a szépséget nézzük, az a címe, tehát ez nem azt jelenti, hogy azt nézzük, hogy ki milyen szép, hanem azt jelenti, hogy itt ezen a földön, ez egy Dante idézet, talán Dante, de lehet, hogy Petrarca, hogy tehát itt a világon a szépséget, a világnak a szépségét szemléljük, és ez egy picit gúnyorosan mondta, hogy mert nagyon szép történet volt, hogy hogyan és miként hurcoltak meg egy bizonyos villamos kalauznőt az 56 után. És ez egy csodálatos könyv, tehát őtől is rengeteget tanultam, ő is a család része volt, és őnek egy nagyon-nagyon oszlán része van abban, hogy én elkezdtem írni Vati Zsuzsának, ugyanis az, hogy egy nő ilyeneket tud írni, és van hozzá bátorsága és mersze, hogy csinálja, és nem érdekli az, hogy lehet, hogy senkit nem érdekel. Van olyan merész, hogy ő elmegy egy illatosúti dzsumbújba, és ott az emberek élete érdekli őt, és nem csak azért, mert hogy ő most egy piros pontot akar szerezni magának, hanem tényleg érdekli. És hogy ez, tehát ő nekem úgy szintén egy példaképen volt. Mindig így koszlattam utána, hogy adjon könyvet, mert ő viszont pont ez volt, ez a, amit mondta, hogy ki olvas fel, ki nem, ő nem olvasott fel. Ő ilyen rejtőzködőbb típus volt, szerette magának megtartani még a könyveket is. Úgy kellett például egyszer, az első kötetét úgy szereztem meg, hogy az antikváriumba el kellett mennem megvenni, mert nem adott belőle. Mindig kellett mondani, hogy Zsuzsi néni, kérek szépen könyvet, ugye meg? Ja, igen, nem adtam? Nem. És mindig kérni kellett. Tehát ő nem olyan volt. És apusztam mondani, hogy na, megjelent az új könyvem, akkor tessék, ide adom neked ünnepélyes keretek között, hanem eldugták egészet, és kérni kellett folyton. Igen. Na, én adok könyvet, nincs is nekem itt egy darab könyvem, szóval az enyémekből, mert el lett osztogatva.
Meg tudod nevezni, ami szerinted a legsikeresebb, és ezt megtippelem, hogy melyik, és illetve ami a szívedhez legközelebb álló saját műved.
Legsikeresebb a Bogár mese lett természetesen, ami nem is a mi érdemünk, tehát se az enyém, se az, de még az apu is se, hanem Sárkezi Gyulái, aki egy nagyszerű táncművész, balettművész, koreográfus, aki a Madás Musical tánciskolában gyerekeket tanít táncolni, koreografál, nem tudom most elmondani az egész pályafutását, mert az hosszú lenne. Egy nagyszerű ember, egy a lényeg, hogy kitalált gyerekkorában, ami a Bogár mesét illeti, egy kis ötletet, hogy nézegette gyerekkorában, hogy a hangyákot hogy hemzsenek, meg mászkálnak a fűcsomók között, arra gondolt, hogy hát ez milyen jó, mert ezt milyen jól el lehetne táncolni valami bogarakról, valami, de hát nem volt ideje, hogy kitalálja, mert ment az operaházba táncolni, érted? És ez megmaradt benne, ez a vágy, hogy ebből legyen táncjáték és mese, és hát annyi volt az ötlet, hogy hát van kettő bogár, akik összebarátkoznak, és nagyon rossz, mert az egyik megbetegszik, és csak kizárólag a varázsvirág gyógyíthatja meg, amit a gonosz szarvas bogár őriz, és akkor az egyik bogár elmegy vándorútra, hogy megkeresse a varázsvirágot, közben találkozik a legyekkel, akik köpködnek, akkor a Scarabeus bogarakkal, akik fociznak, és valamit még oda, ja, meg még legyenek benne, nem tudom, szúnyogok is, mert ugye azt úgy elképzelt, hogy a színpadon, ez a szervusz, ezt írd meg. Mondta nekem, már akkor, amikor apukám mondta, hogy szó se lehet, hogy ezt megírja, majd a lányom, de annyi ötletet szeretne mondani hozzá, hogy végén derüljön ki, hogy a gonosz szarvasbogár nem gonosz. És ez nagyon fontos, mert apu mesében, például a Hétfejű tündérben is több mesében felfedezed azt az elemet, hogy igen, van egy valaki, akiről azt hiszed, hogy rosszat akar, ugye levágja mind a hat fejét a főhős, aki hát csúnya, viszont a tündér szereti őt, és ő dühös, mert ő csúnya, és azt gondolja, hogy ő szerethetetlen, és hogy egyszer valaki megszereti, akinek ráadásul még hét feje is van, ő levágja a hét fejét, mert ez egy pszichológiai dolog, kijön belül az agresszió. És hát egy feje marad végül a szegény tündérnek, amikor felfogja, hogy őt szeretik, ő szeretve van. És ez az életben is nagyon sokszor van, hogy harcolunk, küzdünk valaki ellen, azt gondoljuk, hogy gonosz, ellopta ugye a szarvasbogár a varázsvirágot, közben meg nem is, mert megmentette, amikor átgázolt rajta egy vaddisznócsord, de ezt már én találtam ki, hogy valahogy derüljön ki, és akkor elvitte az ölébe, felvitte a kis odujába, és ott őrizte. És hát azért gondolták róla, hogy gonosz, mert hát kicsit házártos, meg morog, akkor elküldi a francba a legyeket, hogy ne zajongjanak az odúja előtt, és hát tudod, vannak ilyen idős emberek is, meg nem csak idősek, akik állandóan morognak, és közben aranyszívük van, ez a szarvasbogár. És ezt mondta az apu, ami nagyon fontos volt, hogy ez a meséből kiderüljön, a szarvasbogár nem gonosz, mert ez arra tanítja a gyerekeket, hogy nem kell azért elsőre ítélkezni, talán még másodjára sem, hanem el kell menni a végletekig, a falig, hogy kiderüljön az, hogy ez az ember bizony nem gonosz, csak esetleg van neki valami problémája, traumája, valami fejfájása, valami nem tudom milyen, amitől ő úgy viselkedik, hogy viselkedik, nem azért, mert rosszat akar, hanem mert ő azt hiszi, hogy őt nem szeretik. És ez a legfontosabb, ami az apu meséiben is benne van, és ami a nagy tanítás, hogy a szeretet az kb. Mindenre gyógyír, és mindent lehet vele orvosolni, soha nem fogyhat el, hogy ezt Szent Pál apostol is írja a levelében, a Bibliában, nem fogyhat el a szeretet, ami ugye hosszú tűrő, kegyes, soha el nem fogy. És ez nagyon fontos a művészetben is, hogy a művésznek akkor is alkotnia kell, muszáj, kötelező, hogyha a kutyát nem érdekli, ha senki nem jön el a színházba, hogyha senki nem veszi meg a könyvet, és hogyha ő éhen is hal, és a híd alá kénytelen járni, aludni, akkor is, mert nincs más választása, ennyi. Mm-hmm. Igen.
Jó, most egy kis zene következik, aztán az utolsó részre vágunk bele.
Y recuerda que el domingo nos vamos de piquiniki, resbalosa.
Duda, mentirosa y arrastrada. Duda, eres una interesada. Caga luna. de admitir que eres una cara dura por descubrir, consumir tu especialidad, destruir, mami, tu genialidad estudiada en la calle donde los tatuajes de la vida te han marcado. Y solo piensas que al que a tu lado se rime como un limón lo exprime.
Ni con una lluvia te levantas, no podemos hacer nada,
nada de lo que tú puedas, ni nada de lo que yo quiera.
Prensa, cacerías de brujas comienza. Se comenta que embrujan, hechizan, encantan, derriten carteras ajenas. Hechicera, inicia tu temporada dando vueltas, buscando portada con esa cara asfixiada. Dura como mármol de muralla china, legendario tu descaro y largo como ella misma. Oye mi china, por culpa de una bruja bandolera, perdí mi novia en carretera y esta no tenía escoba, libro de magia, sombrero ni caldera.
Recuerda que el domingo nos vamos de piquiniqui, resbalosa.
Eres una interesa. Mentirosa y arrastra.
Cara dura, tú, cara dura, dura.
Eres una interesa.
Sziasztok, ez itt az Ugrádió Zugló hangja, Civil Café című műsorunk utolsó részéhez érkeztünk a februári adásban, a vendég Lázár Zsófi. Beszélgessünk egy kicsit a jövőről. Ez mit jelent, hogy hol tartasz most, írsz-e valamit éppen?
Igen, most hát szeretnénk több mindent, több szálon futnak az események. A Fartisz Alexandra, aki illusztrálta a Bogár mesét és a Téli mesét, ő az egyik legeslegkedvesebb barátnőm is, nem csak kolléganőm. Ővel ezt szeretnénk még könyvet megjelentetni, ami még van egy könyvünk, ami nem, kettő van pontosabban, amit nem csináltunk meg. Hát főként azért, mert én nem írtam meg rendesen, mert hogy nekem, tehát az élet az ugye van, tehát az nem úgy van, hogy akkor most írok, és nem történnek a dolgok. Sajnos bizony történtek, és nem feltétlenül pozitívumok, és ezért én nem tudtam megírni a könyvet, ő pedig elment festészetet, grafikát tanítani egy iskolában, amit nagyon szeret, tehát nem nagyon sok ideje jut arra mellett, hogy ő még illusztráljon. És ugyanezt Alma Edittel is, aki szintén ő is tanít, amellett, hogy könyveket illusztrál, ővel is van tervünk, szeretnénk a Varázsúval volt az első kötet, az operameséket folytatni, szeretnénk, még ezt nem akarom elmondani, hogy most miről írok mesét, mert hogy ez még ilyen hadititok.
Érthető.
Tehát ilyen, nem, tehát nem árulnám el. Vannak terveim, ezen kívül pedig most még újabb fejlemények is lettek éppen tegnap. A színházzal kapcsolatos a dolog, nagyon szeretem a színházat, a bogármesét is nagyon szerettem. Nagyon jó dolog, amikor az ember látja, hogy akit kitaláltam én, és megrajzolt Alexandra, meg Kenta úr megcsinálta a díszleteket, a jelmezeket, hogy az ott megelevenedik, és azt komolyan veszik, úristen, pedig hát ez egy hülyeség, hát csak hülyeségeket tudok én kitalálni, hát hogy lehet, hogy a színpadon van, és ugyanez a Téli mesével, az is egy nagyon nagy megtiszteltetés, baromi nagy öröm, és nagy egy csoda, hogy ott van a színpadon, amit te találtál ki, És hogyha az ember megismeri ezt az érzést, hogy fenn van a színpadon a te karaktered, meg a te történeted, akkor ezt az érzést ezt újra és újra szeretnéd, mert különben szomorú leszel. És most éppen nem vagyok szomorú, mert van erre lehetőség, most úgy látszik megint, hogy újra részem legyen egy fajta ilyen élményben, persze még dolgozni kell hozzá, de a könyvek mellett színházas, színpadi dolgok is kilátásban vannak. Hála Istennek.
Ez egy kicsit új terület, és mert ismét merülnek az elemeink, hogy ez a technika, de egyébként megvagyunk a
beszélgessünk, csak egy kicsit beszélgessünk a diktafonodról, hogy...
Nem, azt nem szeretném, majd egyszer egy külön adást szentelünk a Baki parádénak évvégén.
Ez nem Baki parádé, úgy néz ki, mint egy Geiger Müller számláló, de mégis ceruza elemmel mehet. Az ember azt hinni, hogy ez ilyen szuperszónikus, és lemerül, és a baba ellen, vagy mi van, ceruza ellen van benne. Talán nem is mernék hozzányúlni, hát ez borzasztóan bonyolult.
Talán egyszer ez a sok akadékoskodás a technikának, ez belekerül egy mesébe, hát ha ihletet ad. De még mielőtt lemerülnénk tényleg az, hogy és ez kommentár nélkül tulajdonképpen, hogy reméljük, hogy minél hamarabb el tud indulni itt az Ugrádion a saját műsorod, és nagyon kíváncsiak leszünk, hogy hogyan folytatod.
Mert lesz nekem saját műsorod.
Mert hogy lesz az eredeti felvételben, amit a technika ördöge elvitt.
Elszállt az éterbe a sok szó, amit itt eltettünk.
Ott egy spontán leánykérés volt, és ezt most nem tudjuk, meg nagyon
nem tudjuk reprodukálni.
Nagyon álságos volt.
De ez úgy volt,
szerintem.
Elmondom én, hogy Peti azt mondta nekem, igen? Te Peti azt mondta, hogy kedves Lázár Zsófi, miért nincs neked műsorod az Ugrádióban? Szóval én azt mondtam teljesen spontán, hogy hát azért, mert még eddig senki nem kért fel. És akkor te erre azt mondtad, hogy akkor én most felkérlek, elvállod? Igen, így történt, ugye pontosan.
Ez végszónak is jó, reméljük az elem is engedi. Akkor ez volt az a Civil Café februári adása Lázár Zsófival.
És küzdelem az elemekkel.
Küzdelem az elemekkel. A tartós elemekkel, és legközelebb Zsófival már a saját műsorában találkoztok az Ugrádion. Figyeljétek a műsorrácsot, műsorterveinket, de ebbe fogjuk harangozni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok minket, és köszi a műsor, Zsófi. Sziasztok!
Köszönöm, sziasztok!